Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatunkban a 21. fejezetnél tartunk, és innentől kezdve arról olvasunk, hogyan ment el Pál Jeruzsálembe, és ott hogyan követte el azt a végzetes hibát, amelynek következtében élete teljes hátralévő részében egészen a haláláig, vagyis legalább 6-8 évig, hát gyakorlatilag fogoly volt, rab volt. El volt vágva a pogány misszió lehetőségétől. Olvasom tehát a 21. fejezet elejét, az első 7 verset. Amikor azután elváltunk tőlük, tudnilik az efezusi vezetőktől, kihajóztunk, és egyenes irányban haladva Kózba értünk, másnap Rodoszra, onnan pedig Patarába. Amikor találtunk egy Föníciába menő hajót, beszálltunk és tovább hajóztunk. Amikor feltűnt előttünk Ciprus, azt bal felől haladva megkerültük, aztán Szíriába hajóztunk és eljutottunk Tíruszba, mert a hajó ott készült kirakni a rakományt. Miután tanítványokra találtunk, ott maradtunk 7 napig. Ők a lélek által azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Néhány nap elteltével mégis elindultunk, és tovább mentünk. Ők pedig mindannyian elkísértek bennünket, feleségeikkel és gyerekeikkel együtt, kikísértek a városból, és a parton letördelve imádkoztunk. Miután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek övéikhez. A hajóút befejezéseként lementünk Tíruszból Ptolemáiszba. Köszöntöttük a testvéreket, és egy napig náluk maradtunk. Eddig a szöveg, és mindez a Jeruzsálembe érkezés előzménye, ez világos, világos. Most egyetlen egy dolgot emelek ki belőle, és pedig a kereszténység terjedésével kapcsolatban. Azt olvassuk ugyanis, hogy Pálék Türosz városában keresztényekre bukkantak, és aztán Ptolemáiszban meg ugyancsak olyan valószínűleg kislétszámú gyülekezetekre, amelyeket Pál még csak nem is ismert. Nem ő alapította ezeket, még a létezésükről sem tudott. Sőt, kiderül, hogy egész családok lettek hívővé ezeken a helyeken. Hát hogyan történt ez? Nyilván úgy, hogy amerre Pál járt és misszionált, a megtérőkből gyülekezeteket hozott létre, és meghagyta nekik, hogy most már ők is terjesszék az üdvösségüket, Krisztus hitét. Hát úgy is tettek a maguk környezetében. Majd az új megtérők még tovább, és még tovább evangelizáltak, most már az ő környezetünkben. Ez az úgynevezett centrum evangelizáció. És így terjedt a kereszténység egyre távolabbra. Hát bárcsak ma is így lenne. Másrészt az is igaz, hogy Pál nagyon tudatosan elsősorban olyan városokba ment hirdetni Krisztust, ahol sok kereskedő, meg sok hajós élt. Olyan kereskedő városokba ment, mint Tesszaloniki, Efezus, vagy különösképpen Korintus. Az itt keresztényé lett kereskedők, hajósok pedig, ahogy jártak, keltek, utaztak, kereskedtek a római birodalomban, hát ugyancsak továbbadták az ő hitüket. Így aztán el lehet mondani, hogy a kereszténység tényleg futótűzként terjedt. Futótűzként. Lehet, hogy összlétszámukat tekintve a hívők nem voltak nagyon sokan. Nem, nem voltak. Különösen a római birodalom ekkori körülbelül 80 millió lakosához képest, viszont nagyon sokfelé voltak. Sokfelé alakultak gyülekezetek, ahonnan megint tovább és tovább tudtak terjedni. Hát ez van itt, és nagyon érdekes. De megyek tovább, olvasom A 8. verstől, tehát 21. fejezet 8. versétől a 14. versig. Másnap tovább mentünk, és Cézáreába érkeztünk. Itt beléptünk, betértünk Fülöp evangélista házába, és megszálltunk nála, aki a ma hét közül az egyik volt. 4 hajadon leánya volt neki, és ezek profétáltak. Amíg mi néhány napig időztünk, egy Agábusz nevű proféta érkezett oda Judeából. Oda jött ő hozzánk, fogta Pálnak az övét, egy ilyen kötéldarab lehetett ez, fogta, megkötözte vele a saját lábát és kezét, és így szólt. A Szentlélek mondja ezeket. Azt a férfit, aki ez az öv, a zsidók így kötözik meg Jeruzsálemben, és átadják a pogányok kezébe. Amikor ezt meghallottuk, mi is kértük őt, meg az ottaniak is kérték, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Mit csináltok, miért sírtok, és szomorítjátok a szívem? Hiszen én kész vagyok az Úr Jézus nevéért, nem csak arra, hogy megkötözzenek, hanem hogy meg is halljak Jeruzsálemben. És mivel nem tudtuk lebeszélni őt, hát megnyugodtunk, és így szóltunk. Legyen meg az Úr akarata. Eddig a szöveg. Tehát arról van szó, hogy Pál tovább ment kísérőivel Cézáreába. Ez már a Szentföldön van. És akkor itt találkozott Fülöppel, aki nem az apostol Fülöp, Jézus tanítványa, hanem ama bizonyos 7 diakónus egyike volt. István diakónusnak, vértanú Szent Istvánnak a társa. Jó 20 évvel ezelőtt, ugye a 30-as évek elején. De most már feljebb lépett a ranglétrán, nem diakónus, hanem evangélista, így szólítja, így nevezi őt Lukács. Az ősegyház vezetőinek a rangsorában az evangelistákat nyomban az apostolok után, és még a pásztorok előtt említik. Elég magas küldetés volt ez. Az a különbség, hogy a pásztor helyben vezet egy-egy letelepedett ott valahol élő gyülekezetet. Az evangélista pedig, miután egy adott helyen már hirdette az evangéliumot, tovább áll. Tovább megy, úgyhogy ő a féle vándor karizmatikus. No, ennek a Fülöpnek, mondja Lukács, volt 4 lánya, akik mind a 4-en proféták voltak. Hát elképzelhetjük, hogy milyen nagy áldás volt a Fülöpnek a családján. Csupa szent gyermek. Az új szövetségben nem csak azt tartják prófétának, aki új isteni kinyilatkoztatást közöl, hanem azokat is, akik a régi proféciákat értelmezik a saját korukra. Erről van szó. A profécia történetéről jó azt tudni, vagy érdemes, hogy az ószövetségi profécia, profétaság, az véget ért a Messiás Krisztus előtt legalább 100 évvel. Nem volt proféta, mert Isten azt akarta, hogy most már mindenki Krisztusra figyeljen. Miután őróla már mindent elmondott, kinyilatkoztatott. Hát most már tessék őt várni. És nem új proféciát, hanem a Krisztust. Azt, aki minden megelőző proféciát beteljesít. Úgyhogy nem volt. Amikor azután, a 30-as években a kereszténység útjára indult, akkor újra találunk prófétákat, találkozunk prófétákkal. De ismétlem, ezek nem annyira új proféciákat közölnek, hanem a régieket értelmezik a saját korukra. Sőt, Joel, az ószövetségi próféta szerint, ebben az időben, tehát akkor, amikor kiárad a Szentlélek mindenkire, akkor lesznek női proféták is. Mint ez a 4 leány. Hogy azután ők mit és hogyan profétáltak, hát azt Lukács sajnos nem közli. Azt viszont közli, hogy amikor Pál Cézáreában tartózkodott, abban az időben fellépett egy bizonyos Ágábusz nevű proféta, akivel már a 11. fejezetben, a 28-as versben találkoztunk, ott megjövendölte, hogy Claudius császár alatt, tehát nagyjából az 50-es években éhínség lesz a római birodalomba. Ami be is következett, és leginkább Palesztinát sújtotta. Hát ezért is kezdett Pál apostol a palesztinai hívek számára, a szentföldi keresztények számára adományt gyűjteni, mert éhínség volt. No, ez az Ágábusz most egy prófétai tettet hajt végre. Összekötözi magát, és azt mondja, nézd, Pál, így fognak tégedet is megkötözni. Ne menj Jeruzsálembe, ne menj oda, ne menj. Hát a jelenlévő keresztények hihetetlenül megrendültek. Miért? Ugyanis a régi emberek, ha láttak egy ilyen cselekedetet, egy jelképes cselekedetként előadott proféciát, az nekik egy az egyben a valósággal volt azonos. Az olyan volt, mintha már is jelenlévő dolog lenne. És így érthető, hogy teljesen kétségbe estek, és zokogtak, ne menj, Pál. Rengetegen mondták Pálnak, hogy ne menj, ne menj. Na de ami ezután következik a 15-ös, 16-os versben, hát az döbbenetes. Így szól. E napok után tehát útnak eredtünk, és felmentünk Jeruzsálembe Cézáreából. A tanítványok közül, tehát a cézáreai keresztények közül is velünk tartottak jó néhányan. Hát mi történt? Azok, akik az imént még zokogva könyörögtek, hogy ebből baj lesz, és ne menjen Pál Jeruzsálembe, amikor látták, hogy az apostol akarata megmásíthatatlan, és látták, hogy ez valójában a Szentlélek akarata, hát akkor habozás nélkül azonnal vele mentek. És ez példaszerű bátorságról tanúskodik. Na tehát itt vagyunk Jeruzsálemben, olvasom tovább a 17-es verstől. Másnap Pál velünk együtt bement Jakabhoz. És a presbiterek is mindnyájan összegyűltek. Miután Pál köszöntötte őket, részletesen elmondta, mit művelt Isten a pogányok között az ő szolgálata által. Azok pedig, miután meghallgatták, dicsőítették Istent, neki pedig azt mondták, nézd, testvér, sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők lettek. De azért mind féltékenyen tartják a törvényt. Rólad azonban azt hallották, hogy a Mózestől való elpártolásra tanítod azokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak. Azt mondod nekik, hogy nem kell sem a fiaikat körülmetéltetniük, sem az ősi szokásokat követniük. Mi tehát a teendő? Elkerülhetetlen, hogy a tömeg össze ne csődüljön, hogyha meghallják, hogy te megjöttél. Tedd meg tehát azt, amit most mondunk neked. Van nálunk négy férfi, nálunk, tehát a közös gyülekezetben, hogy ezek keresztények. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat vettek magukra. Vedd őket magad mellé, szentelődj meg velük, fizess helyettük, hogy megnyilatkozzanak. És akkor mindenki tudni fogja, hogy nem igaz, amit rólad hallottak. Ellenkezőleg, te is megtartod a törvényt, és aszerint élsz. Ami pedig azokat illeti, akik a pogányok közül lettek hívők, mi megírtuk végzésünket, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a folytott állattól, meg a paráznaságtól. Ennyi. No, erre Pál maga mellé vette ezt a négy férfit, másnap tisztulást végzett, velük együtt bement a templomba, és bejelentette, hogy a tisztulás napjai letelnek akkor, amikor mindegyikükért bemutatják az áldozatot. Eddig a szöveg, kedves hallgatóim, és most kezd csak forrósodni a helyzet. Amikor Jeruzsálemben Pál beszámol a missziós munka eredményeiről, hát akkor a jeruzsálemieknek, a keresztényeknek a vezetői örülnek, és dicsőítik Istent. De ezután elmondják Pálnak, hogy viszont milyen súlyos dolgokkal vádolják őt a jeruzsálemiek, mármint a zsidó keresztények. Azzal, hogy Pál eltéríti a megtért zsidó keresztényeket a mózesi törvénytől, lebeszéli a körülmetélkedésről, meg az atyák hagyományairól. Hát ezekkel a részben teljesen hamis, részben pedig rosszindulatú, csúsztatásokkal, operáló vádakkal, hát ezekkel én most nem foglalkozom, elég szó volt már róluk korábban. De fontosabb az a tanács vagy javaslat, amelyet előadnak, személy szerint nyilván egy ember beszélt, és ez bizonyára Jakab volt, a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője ebben az időben. No, az a lényege, hogy Pál csatlakozzék ahhoz a négy férfihoz, akik úgy tűnik, ugye zsidó keresztény emberek, és egyfajta a zsidóságban régóta szokásban lévő fogadalmat készülnek letenni. Olyanok tehát, akikről Jakab az imént beszélt, akik a keresztény hitük mellett még tovább is ragaszkodtak a zsidó szokásaikhoz. Hát ilyen emberek. Pálnak tehát Jakab szerint ezt kellene tennie, mert azzal, hogy részt vesz ebben a fogadalomban, amelynek része volt egy áldozat, egy állatáldozat bemutatása vagy elvégzése is, ezzel elhárítana mindenféle személye körüli gyanút. Ez volt a javaslat, és Pál szót is fogad Jakabnak. No hát ez a tanács, ez végzetesnek bizonyult, végzetes volt. Jakabot persze meg tudom érteni, nagyon nehéz dolga lehetett a jeruzsálemi keresztény gyülekezet vezetőjeként. Hát képzeljük el, állandóan egyensúlyoznia kellett a gyülekezetben folyvást ellenségeskedő pogány keresztények meg zsidó keresztények között. Békéltetnie, közvetítenie kellett, amolyan villámhárító szerepet játszani, és így tovább. Ez, mondom, borzasztó nehéz lehetett. De tény, hogy most rossz, sőt, katasztrofális tanácsot adott Pálnak. Olyat, amelyik bizonyosan nem a Szentlélektől származott. Pál pedig, aki missziós útjai során végig mindig a lélek vezetését követte, hát most bizony nem maradt meg a lélek útján. Hát persze őt is meg lehet érteni, Pál nagyon-nagyon szerette a zsidóságot, a népét, keresztényként is, és nagyon erősen vágyakozott arra, hogy szeretett zsidó néptársai ővele megbéküljenek. Ezért úgy gondolta, valami észszerű engedménnyel lecsillapíthatja a vele szembeni ellenérzéseket. Úgyhogy megtette, amit a jeruzsálemi vezetők, vagy konkrétan Jakab tanácsoltak neki. Csak hogy a békéltetés az nem sikerült, hanem ellenkezőleg. Pál a templomban lévő zsidók haragját vonta magára. És az egésznek pedig az lett a következménye, ahogy már mondtam, hogy Pál innentől kezdve hátralévő élete egyetlen pillanatáig sem volt szabad ember többé. Fogságban volt. A következő legalább 6 évet, de lehet, hogy még többet, 8 évet is fogolyként töltötte. Részben a Szentföldön, később pedig a Rómában, és soha, de soha többé nem tudott igazából a pogányok felé misszionálni. Amire pedig Isten őt elküldte. Ez tragédia volt. Fogságának enyhébb szakaszaiban ugyan fogadhatott látogatókat, és jöttek is hozzá, de hát értelemszerűen csak már hívő keresztények jöttek. Hát mi volt a katasztrofális elem ebben az engedményben, amelyet Pál tett? A vallásban ugye vannak hitre nézve közömbös dolgok. Például nem volt semmi baj azzal, hogy Pál olykor görögül, máskor meg arámi nyelven beszélt. Vagy most sincs semmi probléma azzal, hogyha egy keresztény, ha zsidó helyre megy, odahivatalos, akkor fölteszi a szent zsidó fejfedőt, a kipát. Ezt még püspökök is megcsinálták, és megcsinálják. Ebbe semmi nincs, semmi gond. Mert ez érdektelen a hit szempontjából, közömbös. De vannak a hit szempontjából lényeges dolgok is. És itt is volt egy ilyen. Az, hogy Pál hajlandó volt ezzel a négy férfival együtt áldozatot, állatáldozatot bemutatni, hát ez katasztrofális hiba volt, sőt igazából bűn, mert az ilyen áldozat Krisztus örökre, mindenkire mindig érvényes keresztáldozata után nem volt más, mint a keresztáldozat megcsúfolása, ledegradálása, elárulása. Ilyet nem szabad. És ráadásul Pált mindezek után még el is fogták. Kihurcolták a templomból, és bezárták mögötte a templom kapuját. Ezzel a gesztussal Pált a saját népe, mint egy örökre kitaszította a maga közösségéből. A tömeg meglincseli, meg akarják ölni, ám, mint már eddig is többször, a római hatóság, a pogány, egy ezredes, bizonyos Líziász, az, aki védelmébe veszi az apostolt, és hát bizony megmenti az életét. Innen folytatom a következő alkalommal, kedves hallgatóim, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.